Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged. Jó néked énekelni, dicséretet mondani, énekben fohászkodni hozzád. Áldunk Istenünk azért, hogy felemelhetjük a mi szavunkat, hogy dicséretben magasztalhatunk téged. Áldunk azért, mert megtartottál bennünket, hatalmas nagy kegyelem Istenünk, hogy itt lehetünk. Köszönjük mindezt neked. Köszönjük azokat a jó dolgokat, amelyeket a mi életünkben adtál nekünk. Köszönjük az örömöt, köszönjük az áldásokat, és megköszönjük azokat is, amelyeket nem csak így tudtunk megérteni és felfogni, hanem amelyeket úgy tapasztaltunk, hogy nehézség és fájdalom és szenvedés. Így tapasztalunk sok mindent, Istenünk, a mi életünkben, és nehezen tudjuk azt mondani, hogy legyen meg a Te akaratod. Legyen meg a Te akaratod, mert a Te akaratod az, hogy életünk legyen. Az, hogy az ember boldog legyen. Így helyezzük minden fájdalmunkat, nehézségünket, problémánkat, gondunkat Te eléd, a Te kezedbe. Mert hisszük, hogy ha nem magunk, nem emberi erővel szeretnénk ezeket megoldani és megszüntetni, akkor valóban áldás származhat belőlük. Azonban, ha mi magunk saját erőnkkel próbálunk küzdeni nehézségeinkkel, akkor abból talán még nagyobb keserűség származik. Eléd helyezzük így Istenünk egész életünket, egész falunkat, és arra kérünk, hogy a mai alkalommal gyógyítsál bennünket, emelj föl bennünket, vedd el tőlünk bűneinket, és mindezt cselekedd meg, könyörögve kérünk a Te ígéd által. Jöjj közénk, Szentlélek, Úristen, áld és szenteld meg a mai Isten tiszteletünket, add, hogy ígéd hangozhassék, és a szívünkig eljuthasson. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Istennek ígéjét olvasom Máté evangéliumának 20. fejezetéből a 29. verssel kezdődő ige szakaszból. És mikor Jerikóból távozának nagy sokaság követte őt, és íme két vak, akik az út mellett ültek, meghallva, hogy Jézus arra megy el, kiáltottak, ezt mondva, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. A sokaság pedig dorgálja őket, hogy hallgassanak. De azok annál jobban kiáltottak, ezt mondva, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk, és megállva Jézus megszólította őket, és ezt mondta, mit akartok, hogy cselekedjen veletek? Azt mondták neki, azt, Uram, hogy megnyíljanak a mi szemeink. Jézus pedig megszámván őket, megillette az ő szemeiket, és szemeik azonnal megnyíltak, és követték őt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, első hallásra és első olvasásra úgy tűnhet a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszunk, mint amelyik egy olyan nagyon távoli történet, amely nem velünk, és nem ebben a korban, és nem ezen a helyen történt meg. És nyilván az ember a Biblia iránti tiszteletből elfogadja ezt a történetet, de hogyha így vagyunk egyébként a Biblia sok más szakaszával, jobban belegondolunk és jobban bevalljuk magunknak, akkor azt is mondhatnánk, hogy igen, ez egy nagyon távoli történet. Távoli történet azért, mert két vakemberről szól. Hála az Úrnak, nekünk megvan a szemünk világa. Ezért is gondolhatjuk azt, hogy engem ez a történet talán nem érint olyan mélyen. Nyilván, hogyha olyan emberek között hangozna el, akiknek nincsen látásuk, innen nem messze van a Borsod megyei vakok és gyengénlátók szövetsége, teljesen másképp hangzana, közelebbi lenne az emberi szívekhez a történet, de talán nekünk nem annyira közeli ebből a szempontból. Aztán abból a szempontból sem, hogy távol Izraelben játszódik. Távol Izraelben, egy olyan korban, amikor a vak emberek valóban munkaképtelenek voltak, nem tudtak beleilleszkedni a társadalomba, nem voltak segítő programok, amelyek a vak embereknek a beilleszkedését elősegítették volna. Nem voltak olyan munkahelyek, nem voltak olyan eszközök, amelyek segítették volna az ő életüket. Éppen ezért, ahogy ez a két vak gyakran úgy töltötték az életüket, mint a koldusok, az útszélén ülve, és segítségért, némi alamizsnáért könyörögve. Igen, ez Izrael, ez az ókori Izrael. És a harmadik dolog, ami miatt távolinak tűnhet ez a történet, az pontosan az időbeni távolság. Egy olyan korban játszódik, amelyben a mi hitünknek a középpontja, az Úr Jézus Krisztus emberi módon jelen volt és járt-kelt. És mivel ez nagyon régen történt, esetleg nosztalgiával vagy jó érzésekkel gondolhatunk arra az időre, de mondhatná valaki, hogy hol van már az az idő? Hol van már az az idő, amikor az Úr Jézus az emberek között járt, és hogyha nyomorúságot látott, és nyitott szíveket, akkor meggyógyította őket? Hol van már ez az idő? Talán így is távolinak tűnhet ez a történet. A mai napon szeretném úgy megvizsgálni ezt a történetet, és úgy magyarázni, hogy kiderüljön, hogy lehet, hogy első látásra ezek a régi igék, amelyeket csaknem 2000 éve írtak le, mégsem annyira távoliak. Sőt, nem csak szép gondolatokat tartalmaznak, hanem mi életünket átformáló, mi életünket megszólító üzenetet is. Két vak ül az út mellett. És ezek az emberek nyilván, mivel nem láttak, sokkal jobban hallottak. Hallották azt, hogy Jézus arra jár. Számtalan jelből következtethettek erre, biztosan a jelenlévők, a közellévők szavaiból, akik ott sutyorogtak, beszélgettek maguk között, amikor meglátták az úton Jézus Krisztust. Egy különösen forgalmas időszakban történt mindez, ugyanis sokan vándoroltak ebben az időben Izraelben, Jeruzsálemben. Jeruzsálembe vándoroltak a zarándokok, mert egy nagy ünnepre készülődtek a zsidók. Ez a Páska ünnepe volt, vagy magyarul mai nyelven a húsvét ünnepe. És minden bizonnyal Jézus kitűnt a sokaságból, már többen ismerték, akik ott voltak, és beszéltek róla, hogy íme itt van ez a názáreti proféta, itt van ez az ember. És hogy hogyan is ismerték őt? Nyilvánvaló módon kiderül, hogy egy kicsit visszalapozunk a Szentírásban, amikor Jézus megkérdezi a tanítványokat arról, hogy kinek mondják őt. Egyesek prófétának, mások Illésnek mondják, aztán valaki Jeremiásnak gondolja. Különböző vélemények voltak Jézusról. És annak a történetnek a végén Péter megvallja, hogy te vagy az élő Isten fia, a Krisztus. Péter felismerte az emberben, felismerte a názáreti ásnak a fiában Jézus Krisztust. És elég kevés ember volt, aki ezt a véleményt osztotta Péterrel. Az embernek akkoriban is, és ma is sokkal egyszerűbb földi módon végig gondolni a történeteket. Jól megmagyarázható módon, a csodát kizárva végig gondolni, hogy Jézus tulajdonképpen csak egy ember volt. Ezen a véleményen voltak nagyon sokan, még azok is, akik csoda dolgokat láttak. Azzal magyarázták a Jézusi csodákat, hogy valami sötét erők segítségével végzi ezeket a gyógyításokat, ördögűzéseket, különböző csodatételeket. Nem tudták és nem is akarták elfogadni azt, hogy Jézus Isten fia. És lám, itt van két vakember. Két vakember, aki úgy igazán nem nagyon mozgott, minden bizonnyal nem tettek olyan nagy távolságokat, mint Jézus tanítványai. Éppen ezért az információ gyűjtési lehetőségük sokkal korlátozottabb volt, valóban csak a fülükre támaszkodhattak, amiket hallottak az emberektől. Minden bizonnyal nem láttak csodákat, olyan csodákat, amelyeket Jézus tett. Minden bizonnyal nem láttak olyan ördögűzéseket, gyógyításokat, amelyeket az Úr Jézus művelt. De mégis olyan csodálatos dolog van itt előttünk a Szentírásban, hogy ezek a vak emberek sokkal többet látnak, mint azok az emberek, akik körülöttük voltak. Miért mondom ezt? Azért, mert Úgy kiáltanak, amikor hallják, hogy jön a názáreti proféta, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. Ez a megszólítás, hogy Uram, az egyértelmű, hogy az akkori korban az eredeti szöveg is erről bizonyságot tesz, az istenséget is illette. Tehát egy olyan megszólítást alkalmaznak, amellyel bizonyítják, hogy nem egy egyszerű profétának tartották az Úr Jézust. És hogyha végig folytatjuk a megszólításban a szavaknak a vizsgálatát, akkor rájöhetünk arra, hogy amikor azt mondják, hogy Dávid fia, az is arról tesz bizonyságot, hogy tisztában vannak azzal, hogy a megígért messiás az, aki ott megy az úton előttük. A megígért messiás, mert az Ószövetségben jó néhány profécia arról szól, hogy Dávid házából egy új király, egy felkent király, messiás, görögül Krisztus, magyarul felkent király fog származni. És Jézusban, bár nem látják, vakok és mégis felismerik. Ez az a helyzet, kedves testvéreim, amikor az ember csak néz, vagy lát is. Mert a többieknek talán hiába voltak éleslátó szemeik. Hiába érzékelték a mozgást és a színeket, meg mindent, amit a szemmel lehet érzékelni. Mégis ott néztek. És nem látták meg azt, hogy valójában az Isten fia, a felkent messiás közeleg arra. A vakok kiáltása egyszerű, és arról szól, hogy könyörülj rajtunk, segítséget kérnek az ott közeledő Jézustól, és ezzel tulajdonképpen az előhírnökei annak a hozsannázó tömegnek, amely nem sokkal később, Jerikó után Jeruzsálemben fogadja az Úr Jézust. A vakok tulajdonképpen ugyanazokat a szavakat mondják. A hozsánna szó azt jelenti, hogy jöjj és segíts. A vakok pedig azt mondják, hogy könyörülj rajtunk. Ugyanaz az emberi mélység nyilvánul meg belőle. Felismerik az Úr Jézust, és tudják, hogy ő az, aki tud rajtuk segíteni. És hogyha ezt megértjük, akkor talán egyre világosabbá válik a mi számunkra is, hogy mennyire fontos nekünk is gyakran a nézés helyett látni. A mai világban a szem az a legfontosabb érzékszerve az embernek, és régebbi is természetesen ez így volt, a vizualitás a legfontosabb, a látvány. Ezért hatalmas, nagy rombolást tud okozni az, ami a szemünkön keresztül az életünkbe jön, a képernyőkről, a monitorokról. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy a szem az, ami a kívánságot előidézi az emberben. Sok ember néz körbe, gyűjti az információkat, de mégsem lát. Ez a két vakember két fontos dolgot meglátott. Meglátta azt, hogy Jézus Krisztus Istennek a fia. És emellett meglátták azt, hogy ő tud rajtuk segíteni. Azt hiszem, hogy a mai ugyan nem vakságban, hanem inkább lelki vakságban, és egyéb gondokban, bajokban, mélységekben és betegségekben lévő ember, ha ezt a két dolgot meg tudná látni, akkor megváltozna az élete. Ha meg tudnánk látni minél többször és minél sűrűbben azt, hogy Jézus Krisztus Istennek a fia, ezt komolyan tudnánk venni oly módon, hogy meglátnánk azt is, hogy ő az, aki egyedül segíteni tud a mi életünkön, akkor talán másképpen telne a mi életünk. És nem csak a mi életünk, hanem mindenkinek az élete. Mindenkinek, aki eleve elutasítja magától az Úr Jézus Krisztus. Eleve elutasítja magától a hitet. Ez a két vak meglátta, és ez egy örök tanulság az emberek számára. Sokaság persze próbálja csitítani őket, próbálja ezeket a porban ülő embereket távol tartani a messiástól, próbálja távol tartani attól az embertől, akire ők is minden bizonnyal felnéztek, de ők, minthogyha olaj lenne a tűzre, még jobban kiáltoznak. Talán azt lehet kiérezni ebből a nagyon akaratos és nagyon kitartó kiáltozásból, hogy érzik, hogy ez az egyetlen esély. Ez az egyetlen esély arra, hogy az Úr Jézus meggyógyítsa őket, és igazuk volt sajnos. Mert Jézus Jeruzsálembe ment, és élve többet nem jött ki onnan. Keresztre feszítették. Érzik, hogy ha most nem fordul feléjük az Úr Jézus, akkor vége, ők örökre vakok maradnak. és Jézus megállt. Jézus nem egy olyan valaki, aki megittasul a dicsőségtől és az önteltségtől, nem olyan valaki, aki csak a vele egy szintben lévőkkel kommunikál, hanem megáll a porban ülő emberek előtt. És a kegyes zsidók számára az útszélén a porban ülni az egy elég utálatos dolog volt, mert az úton mindenki jár. És tudjuk, hogy a zsidók nagyon kényesen ügyeltek a tisztaságra. Hogy az ő dolgaik, az edényeik, az ételeik, stb. Ez manapság is így van az ortodox zsidóságnál, ne érintkezzen pogányokkal. Na most ott van egy út, amin járnak emberek, pogányok. Járnak állatok, tiszta állatok és tisztátalan állatok, és ne soroljam, hogy még mi történik ott az úton. És ezek ott ülnek lenn a porban. Jézus lehajol hozzájuk. Ez az Istennek egy hatalmas tulajdonsága. Lehajol az emberhez. Lehajol akkor is, amikor valóban inkább por az életünk. Mert hát valljuk meg őszintén, nem mindig szellemi és lelki magaslatokban járunk, nem mindig a boldogság és az öröm itatja át mindennapjainkat. Vannak bizony olyan nehéz, fájdalmas, gyászsal teli időszakok, amikor inkább azt érezzük, hogy lassan mi is parok leszünk. Jézus lehajol ehhez az élethez, lehajol ehhez a két reménytelen vakhoz. Mert hát mi esélyük lett volna? Csak a csoda. Nem voltak műtétek, nem volt lézeres szemkorrekció. Nem volt hájog műtét, semmi. Vége. Teljes sötétségre ítélt életűek voltak. És Jézus lehajol hozzájuk, és ugyanúgy lehajol ma is a legmélyebben lévő emberhez. És gyakran mélypontra kell jussunk mi is ahhoz, hogy megérezzük, hogy ő tud csak rajtunk segíteni, és lehajol hozzánk. Ő egy olyan király, egy olyan uralkodó, aki szolgál az övéinek. Amikor a tanítványok arról vitatkoznak, hogy ki lesz nagyobb a mennybe, és egy kicsit azt gondolták a tanítványok, hogy majd a mennybe is úgy lesz, hogy lesz úr és szolga, és a szolga az felnéz az urára, az ura pedig gőgösen felemelt tekintettel szóba sem áll a szolgával. Ezt gondolták a tanítványok minden bizonnyal. És Jézus erre azt mondja, hogy aki első akar lenni a mennyek országában, szolgáljon. A szolgák szolgája lesz a legnagyobb a mennyországban. Jézus így élt. És meg is tette, hogy lehajolt, megállt, és megkérdezi a vak embereket, hogy mit akartok, hogy cselekedjen veletek. Ők tudják, hogy mit akarnak, ők nem csak úgy szólították le az Úr Jézust, tudják, hogy segítségre van szükségük, és ott van előttük az, aki segít. Jézus neve ezt jelenti, Jehoshua, megsegítő, megváltó. Ott van Jézus, és tudják a vakok, hogy ez a helyzet arról szól, hogy Jézus segíteni tud nekik. És a 34. vers nagyon egyszerűen leírja, hogy Jézus megérintette őket, megnyíltak az ő szemeik, és meggyógyultak. Ilyen egyszerűen történik a gyógyulás, és amire most inkább a hangsúlyt szeretném helyezni, az az utolsó két szó, követték őt. Kaptak egy hatalmas nagy ajándékot. Egy lehetetlen élethelyzetből fel tudtak emelkedni, és láttak. Ez azt jelentette a számukra, hogy ismét emberszámba nézik őket, és ismét tudnak dolgozni, tudnak párt keresni, családot alapítani, házat építeni, mindent, amit egy normális ember egyébként akkor tett, és ahogy most is tesz egy normális ember. Megnyílnak a lehetőségek az ő számukra. És milyen érdekes, hogy nem azt olvassuk itt, amit egyébként más gyógyítási történetekben is sokszor olvasunk, hogy a meggyógyított ember, hogyha béna volt, felugrik és ugrándozva elmegy, vagy Jézus elküldi, és az az ember el is megy, hanem ezek a vak emberek automatikusan követni kezdik Jézust. Elkezdenek menni utána. Elnézést a hasonlatért, de ez egy kicsit olyan, mint amikor a kis csipe kikel a tojásból, és meglátja a napvilágot, és az első mozgó élőlény után menni kezd. A meggyógyult vakok egy kicsit tudatosabban, de ugyanezt teszik, mert ők nem az első mozgó élőlény után kezdenek menni a megnyílt szemeikkel, hanem azután, akiről tudva tudják, hogy meggyógyította őket. És tudják, hogy az az Isten fia, nem más. És követik őket. És ez a követés... Nem tudjuk, hogy mi lett ezeknek a két jerikói vaknak a sorsa, de minden bizonnyal átformálódott az életük, és ennek az első jele az volt, hogy követik Jézus Krisztust. Mennyien vannak manapság is, akik kapnak ajándékot? Mennyien vagyunk manapság is, akik kapunk ajándékot? Sok olyan dolgot a mi életünkben, amely arról beszél, hogy Isten gondoskodik rólunk, hogy nem hiába való az a kiáltás, amit a vakok is kiáltották, és amit az emberi életeknek, az egyetemes emberiségnek, a mélyben lévő emberiségnek is a kiáltása, hogy könyörülj rajtunk, hogy irgalmaz nekünk, ahogy énekeltük a dicséretbe, Kyrie eleison, az enged sokszor a középkorban is. Igen, sokszor így történik, hogy megszabadít bennünket az Úr, hatalmas ajándékot kapunk, és az emberben, életében mégsem történik változás. Nem garancia, kedves testvérek. Nem garancia az, hogy ha meggyógyulunk, akkor utána keresztjének is leszünk sajnos. Milyen szörnyű ez, amikor Isten ajándékot ad az embereknek, és az emberek azt természetesnek fogják föl, és azt mondják, hogy ez a mi jussunk. A jogszóból ered egyébként ez a magyar szó, hogy juss, ez jár nekem alanyi jogon. Egy kicsit az a csalás és hazugság van ebben elrejtve, kedves testvéreim, hogy nekünk alanyi jogon járnak a dolgok, és nincs is senki, aki a dolgok mögött lenne, pedig ez nem így van. Isten gazdag szeretete miatt vannak dolgaink és ajándékok a mi életünkben, és boldogság és szívbéli öröm. Nem azért, mert jár, hanem valaki ajándékozza ezt nekünk. És hogyha erre megnyílnának a szemeink, hiszem, hogy mi, akik itt vagyunk, úgy nagyjából nyitott szemmel járunk, és próbáljuk követni az Úr Jézus, de mennyien vannak, akik nem követik, akik megkapják a gyermekáldást, és örülnek, és becézgetik a bébit, aztán mégsem jönnek el a templomba, még annyira sem, hogy megkereszteljék a gyermeket, hogy legalább egy tradicionális, formális keresztségben részesítsék, nem, hogy az Úr Jézusnak köszönetet mondjanak, az Istennek, hogy életet adott a családba, és ez a legnagyobb ajándék, azt hiszem. Vannak ennél sokkal kisebb ajándékok, amik miatt köszönetet kéne mondanunk. Mert a Krisztus követése az mindig arról szól, hogy az ember megtapasztal valamit az ő hatalmas szeretetéből, és automatikusan követi a mesterét, követi azt, aki megváltotta a halálból, megváltotta a bűneiből. Nyilván sokszor megtapasztaltuk már azt, hogy ajándékozó Istenünk van. Nyilván megtapasztaltuk már azt is, hogy mi is könyörögtünk, és az Úristen meghallgatott, és megállt, és időt szánt ránk. Milyen csodálatos ez is. Nem tudom, belegondoltunk-e, hogy hány ember él a Földön. És hogyha ez az összes ember, ez a 6 vagy most már nem tudom, 7 milliárd ember, egyszerre imádkozik Isten, mindegyikre szán időt. Mindegyiknek figyel a kérésére. És Jézus is meghallja a zsibogó tömegbe az, hogy ott két vak őt megszólítja. Nem a pletykát hallja meg. Nem. Nem azt hallja meg, hogyha össze-vissza beszélnek, vagy furcsa dolgokat mondanak az emberek, vagy éppen esetleg panaszkodnak egymásnak. Azt hallja meg, aki megszólítja őt. Aki akar közeledni hozzá. És még azt is szeretném elmondani, hogy milyen érdekes, hogy nem csak egy szemkontaktus, hanem egy valóságos érintés is van a történetben. Van egy érintés, mert Isten így érinti meg az övéit, akik megszólítják. Van egy másik történet, amely szintén arról beszél, hogy Jézus körül tolonganak az emberek, ki tudja milyen érzésekkel, gondolatokkal, és valaki megérinti, nem is őt, csak a ruhája szegélyét, és Jézus érzi. Az Isten így érzi azokat a hangokat, amelyek felé irányulnak. Olyan ez, mint az állatvilágban, amikor tegyük föl, van egy óriási pingvin kolónia, és az anya meghallja az ezer kis pingvinnek a számunkra egyforma csipogásából azt, amelyik az ő gyermeké. Isten is így hallja meg a mi hangunkat, hogy ki az ő gyermeke, és ki az, aki meg akarja szólítani. És ki az, aki valóban érzi, hogy az élete mély ponton van, és válságban van, és vak, és gyógyításra szorul. Ilyen hatalmas ereje van az imádságunknak, közvetlenül Istenhez ér el, ő meghallja, és érintkezésbe lép velünk. Kívánom a testvéreknek, hogy minél többször tapasztalják ezt meg az életükben. Amen. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy Te vagy az, aki a mi mennyei édesatyánknak a kinyújtott karja. Te vagy az, aki megérinted a mi életünket. Te vagy az, aki lelkünket felüdíted. Te vagy az, aki meggyógyít az betegségeinkből. Te vagy az, aki megvigasztasz bennünket, amikor fájdalmunk és gyászunk van. Te vagy az, aki felemelsz, amikor mélyponton vagyunk. Hálásak vagyunk mindezért, és szeretnénk, úgy, ahogy ez a két jerikói vak az érintés után meggyógyulva követni téged. Így munkálsz a te szent lelked által a mi életünkben, hogy lépésről lépésre tudjunk követni téged, hogy amire még képtelenek vagyunk, mert gyenge és kicsi a hitünk, azzal még ne foglalkozzunk, hanem azzal, amit te elvársz tőlünk, és amelyre erőt is adsz, aztán majd a nagyobb dolgok is menni fognak, Istenünk, tudjuk, mert te vezetsz bennünket. Te, aki tudod a mi lépéseinket, ismered a mi gondolatainkat, és meghallod a kiáltó hangot, amelyet hozzád intézünk. Istenünk, add, hogy ne csak a kiáltó hang legyen, ne csak a segítségkérés legyen, ne csak a hozzád való fohászkodás legyen meg a mi életünkben, hanem legyen meg az a hűség, amely mindig utánad megy és követ téged, és keresi a te akaratodat. Add, hogy a te akaratod minél nagyobb területet vehessen birtokba a mi szívünkben. Gyakran vannak olyan helyzetek, olyan dolgok, olyan döntések, amelyben a mi akaratunkat szeretnénk érvényesíteni. De az, hogy mindinkább tudjunk hozzád igazodni. Szólíts meg bennünket, Istenünk, közöld velünk akaratodat, kérünk, hogy így tudjunk követni és a te nyomdokaidban járni. Köszönjük, hogy hangzott a te ígéd a mai este folyamán. Hálát adunk ezért, és imádkozunk nem csak a mi gyenge, gyarló és olykor hitetlen életünkért, hanem mindenkiért, aki közel áll hozzánk, akiket ránk bíztál, családjainkért, szeretteinkért. Imádkozunk azokért, akikkel esetleg nem vagyunk túl jóba, haragosok vagyunk. Adj békülést a szívekbe, a mi szívünkbe. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, áld és szenteld meg az ige hallgatást, és add, hogy minél többen tudjanak téged követni, tudjanak tenni valamit érted. Könyörgünk, áld meg lakóhelyünket, áld meg az embereket, akik csak rohannak és nem tudnak megállni. Pedig te megállsz, ha megszólítunk. Köszönjük a kegyelmet, és kérünk, maradj velünk a nap további részében, az estében is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.